korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus mindaraki ember. Jó napot kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. 2019. július 23-án, kedden délután önök az Isten patikája havonta egyszer meghallgatható délutáni magazin műsorát hallják, most egészen 17 óra 30 percig. Köszöntöm a stúdióban Rabbi Editet, a műsor szerkesztőjét, és rendhagyó módon ma vendégünk is van a stúdióban. Szeretettel köszöntjük, és köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket.
Szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit, és az elmúlt adásban jeleztük, hogy egy nagyon érdekes témával fogunk jönni, amit Luisi mondott, de nem fejtettük ki, hogy mi lesz a témánk. A fermentálásról lesz szó a mai adásunkban, leginkább arról, hogy hogyan érdemes beépíteni a mindennapjainkba, illetve milyen eljárást akar ez a fermentálás, és a leghangsúlyosabb kérdés, hogy hogyan építhetjük be a táplálkozásunkban. Szakértő vendégünk a témában Király Ágnes, a fermentor.blog.hu oldalnak a szerzője. Szeretettel köszöntelek, Ágnes, a stúdióban, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szeretnénk rendet tenni ezen az oldalon, mert ahogy én tájékozottam a kisköreimben, sokan nem tudják, hogy mi az a fermentálás, sokan tév dolgokba mennek el, és van igen, aki természetesnek veszi, hogy van és működik, és hogy itt azért egy kis szabályozót szeretnénk tőled, hogy mi miért, hogy működik, és mi jó nekünk ebből.
Egyáltalán a szó jelentésével kezdenénk, azt gondolom, mert ezt van, aki ismeri, van, aki nem ismeri. Gondolom, hogy ezzel érdemes kezdeni, aztán belemehetnénk a részletekbe is.
Szervusztok, én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást. Örülök, hogy itt lehetek, és beszélgethetünk erről az érdekes témáról itt a rádióban. A fermentálás szó igazából nem egy új keletű jelenséget takar, ez egy latin eredetű kifejezés, amelynek a gyökere a fervére forni, pezsegni igéből származik, magyarul erjesztésnek hívhatjuk leginkább. Mindenféle típusú erjesztést fermentálásnak hívunk, amelyben valamiféle mikroorganizmusok, enzimek segítségével különféle makrotápanyagokat különféle végtermékekké bontanak le, hogyha így nagyon, nagyon le akarjuk ezt egyszerűsíteni. A jelenlegi tehát hogy a közfelfogásban jelenleg uralkodó kifejezés alatt általában a laktofermentálást értjük fermentálás alatt, hogyha valaki ezzel összefut az interneten, vagy valamilyen táplálkozási tanácsadónál, vagy esetleg ilyen egészségügyi vonatkozásban. Ez magyarul tejsavas erjesztést jelent. Kézenfekvő és legközismertebb példája a kovászos uborka, illetve a sahordós savanyú káposzta. Ezek is hagyományosan tejsavas erjesztéssel készült termékek. Ezeknek az a különlegességük, hogy itt tejsavbaktériumok játszanak szerepet az erjesztésben, és ők általában különböző szénhidrátokat, de néhány fehérjét is tejsavvá, illetve széndioksziddá bontanak le az erjesztés végeredményeképpen. Közben még más ilyen kémiai átalakulást is eredményeznek, illetve ilyen enzimes úton bontanak az élelmiszerekben, amelyek által ezek könnyebben emészthetővé, illetve számunkra a bennük található ásványi anyagok, vitaminok könnyebben hozzáférhetővé és felszívhatóvá válnak.
Soha nem tudjuk, hogy például a kovászos uborka leve, vagy a savanyú káposzta miért olyan jó az embernek, talán erre is választ kapunk most.
Hát ennek több különleges oka, illetve magyarázata is létezik. Az egyik, és ez az én személyes kedvencem, az, hogy ami mi agyunk, a legnagyobb szervünk hajlamos minket átverni, illetve nem átverni, hanem megkönnyíteni a dolgunkat, ugyanis maga a savanyú ízhez, ugyanúgy, mint a keserű ízhez egyébként, olyan fiziológiás folyamatok társulnak, amelyeknek révén beindulnak az emésztő nedveink, tehát beindul az emésztő nedveink termelése. Ugye biztosan nagyon sokan ismerik azt a példát, amikor citromot kezdünk el enni a szomszédunk mellett, és akkor másiknak összefut a nyál a szájában. Amikor ezt a példát elmondom, én is így szoktam járni általában. Tehát ugyanígy működik a kovászos uborka, illetve a savanyú káposzta is, hogyha az ember elkezdi ezeket a termékeket fogyasztani, akkor automatikusan az agya megtanulja, hogy ez az íz egy olyan jótékony hatáshoz társul, ami számára aztán ugye az emésztését is megkönnyíti. A másik oldal az pedig ugye a savanyú íz és a receptorokon keresztül történő hatás, az maga az a pozitív tulajdonsága a fermentált, a tejsavasan erjesztett, mondjuk savanyított zöldségeknek, amelyeket egyébként számos kultúrában ki is aknáznak az emberek a mindennapi táplálkozásuk során. Az egyik ugye az, hogy maga a savanyított végtermék, tehát a fermentált zöldség az alacsony pH-jánál fogva, tehát ugye a savasságánál fogva segíti az ember gyomrában zajló emésztést, ahol szintén egy savas emésztés zajlik. Ezen kívül, amit az előbb már említettem, hogy különböző ásványanyagok és tápanyagok tárulnak fel, ezekhez a mi testünk sokkal kevesebb energiabefektetés nyomán fér hozzá, mint hogyha mondjuk nyersen vagy csak főzve fogyasztanánk az adott zöldségeket, hüvelyeseket, gabonákat, álgabonákat. A harmadik szempont pedig, illetve ilyen pozitív tulajdonság az, hogy ugye itt élő ételekről beszélünk, amelyekben a tápanyagokon ezek a kis mikroszkopikus organizmusok, a tejsav baktériumok táplálkoznak, és ők alakítják át a növényeknek az alkotóit számunkra könnyebben hozzáférhető tápanyagokká. Ezeket a baktériumokat, hogyha beviszük a szervezetünkbe, akkor a saját bélflóránkat is tápláljuk, illetve erősítjük, ugyanis ők ugyanazok a baktérium törzsek, illetve fajok, amelyek a mi saját bélflóránknak a természetes mikroközösségét is alkotják.
Ez az alapja a jótékony hatásnak igazából?
Hát ez az egész csomag, amit most itt elmeséltem, igen. De ezt meg lehetne bővíteni.
Most már nagyjából tudjuk a jótékony hatásait, és hogy mi az, amit a szervezetünk tud ebből hasznosítani a táplálkozásunk során. De tartósításhoz is van valami kis köze a fermentálásnak, én azt gondolom. Illetve tudom, mert már utána néztem, és hogy szeretném, hogyha erről beszélnél egy keveset nekünk, hogy
természetesen.
Hogy ugye régen is volt háztartásvezetés, és voltak háziasszonyok, és volt termés nyáron, és azt jó eltenni télire, hogy ezt milyen módszerrel és hogyan, és én azt hiszem, hogy ez az eljárás volt az, ami ebben segítette őket.
Igen, hát valójában ugye az erjedés, ez a bakteriális lebontó folyamatoknak az összessége, amit mi fermentálásnak nevezünk, ez egy spontán a természetben is bekövetkező folyamat. Az emberek valószínűleg a saját mindennapjaikban találkoztak ezzel a jelenséggel, ugye leggyakrabban általában a gyümölcsfák alatt lehullott gyümölcsök körül terjengő ilyen cefre szagok vezethették az ember orrát arra, hogy kíváncsi legyen arra, hogy itt mi történik, és aztán nyilván kísérletezés útján, most itt a nagyon régi időkről beszélünk, kísérletezés útján rájöttek arra, hogy milyen körülményeket kell biztosítani ahhoz, hogy ez az erjedés egy olyan irányba olyan irányban történjen meg, hogy az utána biztonságosan fogyaszthatóvá, finommá, táplálóvá váljon, tehát továbbra is élelmiszerként tekinthessünk ezekre az alapanyagokra. Amikortól már ez gyakorlattá válik, akkor ugye hogy a magyar népi hagyományban is számtalan példáját ismerjük, a savanyú káposztán kívül még vannak egyes tájegységek, ahol a tarlórépát is a mai napig ugyanilyen módszerrel hagyományosan savanyították. Ugye ez egy olyan ősi módszer, amivel igazából mindenféle alapanyag, szinte kivétel nélkül mindenféle egyébként is fogyasztható élelmiszer alapanyagot tartósíthatunk. A mikrobiológiai aktivitás révén, tehát ugye, hogy a tejsav baktériumok elszaporodnak, és elkezdik átalakítani a szénhidrátokat tejsavvá, maga a tejsavnak ez az alacsony savas pH-ja lesz az, ami megvédi a terméket attól, hogy a romlást hozó mikroorganizmusok, például a penészgombák el tudjanak benne szaporodni, ugyanis a penészgombák kevésbé savtűrőek, mint a tejsav baktériumok, és ez egy egyszerű természetes szelekció elvén működő kis ilyen mikrouniverzum, amit mi irányítani tudunk a megfelelő ismeretek birtokában.
Tehát azt gondolom, hogy nincs olyan nap alatt, ugye? Ezt már régiek is tudták, meg spontán is megtörténnek ezek a dolgok. Mi az, ami mégis felfedezésre várt, és ami új lehet ebben, amiről, hát hogy mennyien tudnak erről, azt én nem tudom, meg nem is akarok erről így beszélni, mert fogalmam sincs. De ahogy elmondtad, a leeső gyümölcsök kezdenek erjedni, és sok minden kezd el magától erjedni, de azért ez még nem fogyasztható. Tehát ahogy elmondtad, hogy olyan körülményeket kell teremteni, hogy végül is ebből egy élelmiszer legyen, ami fogyasztható. Tehát van ebbe újdonság, amit azóta találtak ki, vagy fedeztek fel?
Hát az az igazság, hogy ugye a hagyományos erjesztési eljárások közül ugye a savanyú káposzta, kovászos uborka, amit már az előbb is említettünk, ez szinte minden háztartásban elérhető volt generációkkal korábban is. Aztán valahogy így a világunknak az átalakulása révén, ugye, ahogy egyre inkább, egyre többet kezdtünk dolgozni, egyre több feldolgozott élelmiszert kezdtünk el fogyasztani, ugye időpénz, spórolás, az energiáinknak a végessége nyomán, ugye született 2-3 olyan generáció, akik ezt nem gyakorolták a mindennapokban otthon, tehát ugye a befőzés, a tartósítás, a savanyításnak másik válfajai, például az ecetes tartósítási irányvonal is igazából elkezdett kikopni a háztartásokból, majd eljutottunk oda mára, hogy ezeknek a folyamatoknak a révén ugye egyre többen lettek sajnos betegek, krónikus emésztőrendszeri panaszokkal és más egyéb ilyen metabolikus szindrómákkal, problémákkal, egyre több az allergiás beteg, stb. És a modern orvostudomány egy olyan jó 20-25 éve kezdett el felfigyelni arra, hogy ezeknek a betegségeknek a gyökere ez mind az emésztőrendszerből, illetve a velünk szimbiózisban élő mikro kis bakteriális és gomba lényeknek a, ez most jól megfogalmaztam, tehát ugye ennek a mikrouniverzumnak az egészségétől függ a saját egészségünk is. És a mostani, ez az új hullámos fermentálási láz, vagy divat, ez igazából ebből gyökerezik, hogy az emberek megoldást kezdtek keresni a saját egészségügyi problémáikra, újra megtanulták azt, hogy hogyan kell készíteni ezeket a termékeket, és ezeket hogyan kell fogyasztani. Semmi ördöngösség nincsen benne egyébként, az a könnyebbség, hogy ezzel a fejlődéssel és az iparosodással együtt mondjuk azok a tárgyak, amik a rendelkezésünkre állnak a készítéskor, például a különböző méretű befőttes üvegek, akkor a legkülönféle módon záródó edények, amelyek ehhez a folyamathoz, mondjuk, vagy ennek a folyamatnak a sikerességét még inkább biztosítják, ezek most már egyre nagyobb számban állnak rendelkezésre, tehát ilyen szempontból könnyebb dolgunk van, mint mondjuk 80 évvel ezelőtt lett volna, de a tudásunk is egyre inkább mélyül, és egyre szerteágazóbb változatokat lehet felfedezni ebben a, ez egy ilyen kulináris utazásnak, vagy kalandnak is felfogható most már.
Igen, ez jó kis kaland, ezt beengedni a konyhánkba. Én olvastam gépekről, amivel fermentálnak.
Igen.
Ugye nem feltétlenül kell gép ehhez, vagy eszköz, amivel ezt meg tudjuk csinálni, hanem teljesen egyszerűen be tudom vinni a zöldséget, a gyümölcsöt a konyhámba, föl tudom szeletelni, befőttesüvegbe beleteszem, és majd kérlek, hogy mondd el, hogy milyen eljárással és hogyan lehet elindítani a fermentálást. Tehát, hogy ez a módszer is működő módszer, illetve abszolút. Nem kell, hogy költségekbe verjük magunkat, nem kell gépesíteni ezt sem.
Egyáltalán nem, sőt, igazából talán jobb is, hogyha az ember egy kicsikét közelebbi kapcsolatba kerül ezekkel az üvegekkel és a benne készülő élő ételekkel. Így néhányan beszélgetni is szoktunk velük.
És nagyon szép, én most már nem azt mondom, hogy gyakorló vagyok, de már készítettem egy pár üveg savanyút, vagy zöldséget és gyümölcsöt is. Tehát tapasztalatból mondom, hogy a zöldségbe beletettem vörös káposztát, és napról napra változott a színe. Igen. Én, aki alig használom a fotózásra a telefonomat, napról napra fotóztam, mert gyönyörűbbnél gyönyörűbb színek jöttek.
Igen, nem
és már majdnem ott tartottam, hogy beszélgetek a zöldségekkel.
Nem már csak egy lépés. Igen. Hát igazából ugye, amire mindenképpen szükségünk van, az a zöldség, amint említette, gyümölcsöket is lehet tejsavasan erjeszteni, de az egy kicsikét haladóbb műfaj, vagy hogy belépő szintnek is nevezhetnénk bizonyos szempontból. Tehát ugye ezek az üdítő italok, amelyek most nyáron nagyon népszerűek a fermentálók körében, ezek gyors erjesztésű fermentált készítmények, ami azt jelenti, hogy 3-4 nap alatt elkészülnek, itt semmilyen nagyon különleges óvintézkedést nem kell tenni, hogy sikeres legyen a projekt, ez általában mindenkinek össze szokott jönni elsőre.
Tudom mondani én is.
Viszont, hogyha mondjuk savanyú gyümölcseket szeretnénk tartósítani, vagy készíteni, akkor már ott egy kicsikét több szempontra figyelni kell. Éppen ezért én mindig azt szoktam javasolni, hogy zöldségekkel kezdjük a próbálkozást. Ugye a kovászos uborka az abszolút standard, amit meg lehet valósítani tartósabb kivitelben is, mint ahogy egyébként hozzászoktunk. Ugye szükségünk lesz magukra a zöldségekre, amelyek, ha lehetőségünk van rá, akkor valamilyen vagy saját termesztésből, vagy pedig valamilyen vegyszermentes forrásból szerezzük be ezeket a zöldségeket. Hogyha semmilyen más lehetőségünk nincsen, akkor természetesen a bármelyik szupermarketben, piacon, akárhol kapható zöldségek is teljesen jók erre a célra, hiszen ez is több, mint a semmi. Viszont minél tisztább és minél egészségesebb az alapanyag, annál táplálóbb lesz a végeredmény is. Tehát magukra a zöldségekre van szükségünk egy bomba biztosan záródó befőttes üvegre, ami lehet csavaros tetejű befőttes üveg, illetve csatos tetejű is. Én kezdésnek mindenképp egy csavaros tetejű befőttes üveget javasolnék, mert ezt könnyebb egy kicsikét kordában tartani, meg könnyebb vele ismerkedni az első pár erjesztés során. Ezen kívül ízlés szerinti fűszereket használhatunk, és ami nagyon fontos, ugye a sós víz, amit a hosszan erjesztett savanyú zöldségek készítésénél használunk. A sónak nagyon fontos szerepe van ebben a folyamatban, ugyanis egyrészt ugye a zöldségeknek a saját sejt közötti folyadékait segít kinyerni, és ezáltal egy ilyen áramlást hoz létre az üvegben. A sós víz bejut a zöldségeknek a sejtjei közé, és akkor már megkezdődik ez az emésztő tevékenység, illetve a baktériumok szaporodása, valamint a só önmagában ugyancsak szelektív gátló hatást fejt ki például az élesztő vagy a penészgombákra, tehát hogyha sóval erjesztünk, akkor már kicsit jobban bebiztosítjuk magunkat a sikeres erjesztés irányába. Annyit fontos a sóról tudni, hogy lehetőleg jód és adalékanyagmentes sót használjunk, ugye ilyen csomósodás gátlók meg mindenfélék mennyit szoktak belekerülni ebbe az adagba. Kétféle eljárással készíthetünk fermentált zöldséget. Az egyszerűbb az, amikor felöntőlevet készítünk hozzá. Ez úgy készül, hogy vagy szűrt, vagy tisztított vizet használunk, vagy pedig felforralt és szobahőmérsékletűre visszahűtött vizet. Minden liter vízhez 20 g sót adunk. Ez az alap felöntőlé oldatunk. Ez 2 tömegszázalékos oldatnak számít. Attól függ, hogy milyen szempontból nézzük.
Olyan íz szempontjából.
Íz szempontjából úgy kell elképzelni ezt az egész folyamatot, hogy amikor elindul az erjedés, akkor még nagyon sós lesz a termékünk. Amint elkezdenek a baktériumok szaporodni és tejsavat termelni, a sós és a savanyú íz az elkezd kiegyenlítődni, és ugye akkor van kész általában egy savanyúság, amikor a legjobban ízlik. Tehát ez a 2%-os oldat, ez azt mondanám, hogy mondjuk 100-ból egy embernek érződik sósnak végeredményben is, ők használhatnak kevesebbet is, de inkább az a jellemző, hogy ennél jóval több, tehát jóval intenzívebb sós ízhez vagyunk hozzászokva a hétköznapokban, vagy egy átlag ember
hát,
általában.
Ha só íze van, bocsánat, akkor még, só íze van valaminek, az nem jó.
Hát akkor még vagy nincsen kész, vagy pedig elmértünk valamit az elején, és kicsikét többet adagoltunk, mint kellett volna.
Most, hogy beszélünk a sóról, ugye, hogy ott van a só a folyamatban, hogy ez a só, ez káros-e az egészségünkre? Ugye, mert nagyon sok helyen halljuk azt, hogy a túlsózás veszélyes, nem?
Igen.
És hogyha ez így beépül, beleivódik a zöldségekbe, akkor az mennyire van hatással a szervezetünkre?
Hát nyilván a túl sok só, meg túl sokból, tehát hogy a jóból is megárt a sok, szokták ezt mondani. Az fontos, hogy a mindennapi, tehát a napi átlagos sóbevitelünkbe kalkuláljuk bele azt, hogy a fermentált zöldségek azok valamennyi sót tartalmaznak. Én erre mindig egy ilyen matematikai példát szoktam hozni, nem kell tőle megijedni, nem lesz bonyolult. Ugye a WHO, az az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint egy átlagos felnőtt embernek körülbelül 5 g-nyi sóbevitel az egészséges naponta. Ugye itt nincs szó arról, hogy hány kilós férfi, nő, hány éves, milyen egészségügyi állapotban van, de egy nagyjából 5 gram naponta. Ehhez képest mi magyarok általában ilyen 12-17 gramot fogyasztunk átlagban, tehát hogy azért látszik, hogy itt már majdnem többszörös, tehát háromszorosáról is beszélhetünk. Veszünk egy egyszerű példát, mondjuk egy ilyen normál méretű befőttes üveg, az ugye 720 milliliteres. Ezt, hogyha mondjuk feltöltjük zöldségekkel, egy idő után már az embernek így gyakorlatból fog jönni, hogy ebben nagyjából egy ilyen, hát ha nagyobb darabokra vágtuk a zöldségeket, akkor maximum egy ilyen fél liter felöntő lé fér bele. Ugye a fél liter lében abban van körülbelül 10 g só, ugye az előbb volt 1 literhez 20 g, akkor fél literben 10 g só van. Az erjedés során ebből mondjuk most butaságot mondtam, mert 300 ml fér bele egy ekkora üvegbe, most így a saját számaim egy kicsit összezavartak. Tehát az a lényeg, hogy ugye több zöldség van az üvegben általában, mint ami felöntő lébe lekerül. Az erjedés során a felöntőlében található sónak a fele nagyjából az bevándorol a zöldségekbe, ugye az ozmotikus nyomás elvén, a másik fele kint marad a lében, mondjuk ezt. Ami kint marad a lében, annak is egy része a keletkező tejsavval reakcióba lép, és sósav keletkezik belőle, tehát maga, mint nátriumklorid megszűnik létezni, és nem feltétlenül ilyen formában visszük be a szervezetünkbe. Most egy átlag ember általában nem szokott naponta 3-4 ilyen üveg, befőttes üvegnyi savanyúságot levestől együtt tehát a levével együtt elfogyasztani. Szóval igazából én azt mondanám, hogy felesleges ezen aggódni, hogy az otthon készített savanyúságunkkal mennyi sót viszünk be, ha csak nem valaki tényleg ilyen ipari mennyiségeket fogyaszt belőle
minden nap. Reggeltől esti ezt teszi, csak ez a táplálkozása, igen. És a mindennapokban akkor tud halmozódni.
Hát azt mondom, hogy oda kell figyelni, meg kell nézni, hogy mellette milyen ételeket fogyasztunk, és abban mennyi, hát igen, mennyi is abban található. Mennyi, mert ugye ez ugye azért egy nap folyamán összeadódik. De azért mondom, hogy ez nem számít kiemelten sok sónak, amit be tudunk így vinni.
Az fontos, hogy milyen zöldséget mivel párosítunk?
Igen.
Vagy külön?
Igen, olyan szempontból fontos, hogy a különböző állagú zöldségeknek különböző érési ideje van, tehát mondjuk a puhákat puhákkal érdemes társítani, a keményeket keményekkel, ez egy ilyen nagyon egyszerű alapelv, illetve hogyha puhákhoz mondjuk keményebb zöldségeket teszünk, akkor a darabolás módjával lehet egy picikét ezt ellensúlyozni, tehát mondjuk ha sárgarépát és retket szeretnék párosítani, akkor ugye a retek az valamivel hamarabb elkészül, mert jóval lédúsabb és puhább szerkezetű, és akkor mondjuk a retkeket kicsit vastagabbra szeletelem, a répát meg mondjuk lereszelem, vagy nagyon vékonyra szeletelem. De mondjuk ilyen hasáb répákat egész uborkával nem érdemes egy üvegbe beletenni, mert mire a répa rághatóvá válik, addigra az uborkából már csak a héja marad valószínűleg.
Vagy az uborkát cukkinivel párosítani. Például sem. annyira jó, vagy de ott jobban nagyobb hasábokat kell vágni igen. a cukkiniből, és igen. vékonyabbra az uborkát, vagy hát nem vékonyabbra,
attól
hanem...
Attól hogy mennyire zsenge az uborka, igen, és mennyire igen. zsenge a cukkini.
Hát arra gondoltam, hogy a tökféléket, a zöldségféléket összekeverjük, és akkor mi lesz belőle, milyen íz jön ki belőle, Vagy tényleg van erre valami standard, hogy érdemes ezt?
Nem igazán, tehát hogy olyan végtelen variációja létezik ezeknek a párosításoknak, társításoknak.
Hát a variációk tömkelege hogy nem ront az ízhatáson.
Általában nem.
Van a zöldség alap, és abból készítünk valamit, akkor már csak a fantázia szabhat határt szerintem annak, hogy mivel fűszerezzük, amit teszünk bele.
Hogyha mindennel össze.
Hát ez mondjuk egyéni ízlés kérdése, tehát ha valaki igen. nem
de
szereti
elvileg
a...
Lehet.
Tehát az állagra érdemes figyelni, az a fő
hogy
szempont.
Beszéltél az előbb a kovászos uborkáról, hogy ami a legegyszerűbb. Azt tudjuk, hogy a hagyományos kovászos uborka az úgy készül, hogy van a tetején kenyér.
Igen.
A gluténérzékenyek nem fogyaszthatják ezt, mivel ott a kenyér, igen. és glutén van ebben. Miért nem terjedt el a köreikben az, hogy lehet másfajta erjesztést is csinálni? Próbálják csinálni, helyettesíteni krumplival, ugye a sváb igen. hagyomány szerint azzal készítették igen. a kovászos uborkát, és nem kenyérrel, régebben is, meg az én gyerekkoromban is, igaz, hogy az már régebben volt, hogy miért nem készítik ők így el?
Hát valószínűleg azért, mert ez egy ilyen szájról szájra terjedő hagyomány a családban, és lehet, hogy igen. Ugye vannak olyanok, akik gluténmentes kenyerekkel is próbálkoznak. Igazából én, amikor tanítok valakit fermentálni, vagy erről beszélgetünk, akkor ugye azt szoktam elmondani, hogy ha magának a folyamatnak a lényegét megértjük, akkor rájövünk, hogy mi a szerepe a kenyérnek vagy a krumplinak az adott receptben.
Beindítja az erjedést.
Így van, a kenyér az egy olyan könnyen hozzáférhető szénhidrát a baktériumok számára, ami nagyon gyorsan el tudnak kezdeni szaporodni. És igazából ugye ennek az egyik eredménye is az, hogy gyakran meg könnyen túlpuhul az uborka, főleg, hogyha még ki is tesszük a napra, mert ugye minél melegebb van, annál jobban érzik magukat a baktériumok, annál gyorsabban szaporodnak, és annál gyorsabban emésztik meg az uborkát. Tehát valójában a kovászos uborkának az ízét, az ízének a lényegét, azok a fűszerek adják, a kapor és a fokhagyma. A kenyérrel készült verziónak is van egy ilyen kenyeres, élesztős mellékíze, hogyha az ember
lehet érezni.
Igen, így készíti, de nagyon érdekes, én most egyre több olyan emberrel találkozom, aki azt mondja, hogy ha a kenyér nélkül zárt üvegben, szobahőmérsékleten, tehát nem napra téve készített, hát azt már nem nevezhetjük kovászos uborkának, uborka, igen, az sokkal jobban ízlik neki. Tehát a gyerekkora óta nem tudja megenni a kovászos uborkát, ezt megkóstolta, és így meg igen. Lehet, hogy ez az élesztős mellékíz az, ami zavarta az embert.
Ez egy lényeges része a fermentálásnak, hogy nem kell napra tenni semmit sem, sőt.
Hát nem muszáj, attól, hogy mi az embernek a célja.
Hát jó, igen. De én azt gondolom, hogy sokkal jobb, hogyha nem napon élik be, mert akkor igen. begyorsulnak
könnyebben
a folyamatok.
Könnyen szabályozható. És egyébként az ízek sem tudnak annyira kiteljesedni, hogyha gyorsan ez
a gyors érlés, érlelésnél, igen.
Igen. Igen.
igen. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Isten Patikája magazin műsorát hallják. A fermentálásról beszélgetünk. Hallgatunk egy kis zenét, aztán folytatjuk a beszélgetést.
17 óra 21 perc van, önök a Mária Rádió Isten Patikája magazin műsorát hallják. A második részben a fermentálással kapcsolatos hasznosításról, egészségügyi problémákról és egyebekről lesz szó. Telefonszámunk 061-374-0904-es. Várjuk a hívásaikat, de egy kis türelmet is kérünk, mert közben akkor megszakítjuk a beszélgetést. Tehát miről lesz szó?
Második részben, ahogy mondtad, az egészségre gyakorolt hatásáról. Az első részben nagyon szépen kaptunk egy betekintést abba, kicsit tudományosan is, hogy mi is ez a fermentálás, miért hasznos nekünk, miért jó csinálni, hogyan kell csinálni. Ez egy olyan ismeretanyag, amit csak bővíteni lehet szerintem. Ez még az alapoktól is alapabb és kevesebb, amit most itt elmondtunk, hiszen az idő rövidsége miatt azért ezt nem lehet így kiteljesedve mondani. És én azt gondolom, hogy aki erre kíváncsi, az keresse meg az oldaladat, a blogot, amin nap mint nap vannak bejegyzések, és vannak alapdolgok, ha jól emlékszem, akkor receptekkel ellátva mindennel, ez egy nagyon jó információt ad, és hogyha lehet ezt így mondani, hogy készséggel állsz rendelkezésre, bármilyen kérdést feltesznek az oldaladon, ugye válaszolsz is ezekre.
Természetesen.
Én legalábbis ezt tapasztaltam, hogy...
Hát most késztényeket jelentítünk.
Nem, hogy ezt tapasztaltam, hogy fáradhatatlanul, akár a Facebook oldalra, akár a blog oldalra, hogy mindig van valami újdonság, bejegyzés, kérdés, arra a válaszod ott van. Tehát azt tudom mondani a hallgatóknak, hogy forduljanak bizalommal hozzád, mert nagyon nagy szakértője vagy a témának. Az elején nem beszéltünk arról, hogy kerültél te kapcsolatba a fermentálással. Csak gyorsan, mert nincs sok idő.
Jó, megpróbálom.
És utána beszéljünk egy picit az egészségről, az egészségre gyakorolt hatásáról, hiszen az is kapcsolódik hozzád.
Így van.
Kapcsolatot hoz a fermentáláshoz.
Így van. Tehát, nekem is egy saját személyes élményem volt ez, hogy volt egy ilyen inkább nagyobbnak, mint kisebbnek nevezhető egészségügyi hullámvölgy az életemben néhány évvel ezelőtt, aminek a kapcsán mindenféle ilyen megmagyarázhatatlan eredetű tünet és ilyen kellemetlenség ütötte fel a fejét, és hiába mentem orvosról orvosra, vagy laborvizsgálatról laborvizsgálatra, igazából a papírok szerint makkegészséges voltam, mégis rosszul éreztem magamat, állandóan fáradt voltam, mindenféle ilyen emésztőrendszeri és mentális probléma, meg látászavar, egy csomó minden történt, és akkor én elkezdtem megpróbálni olyan szakirodalmakat felkutatni, amik segíthetnek ebből az állapotból kilábalni, és akkor néhány ilyen magyarul is megjelent tudományos ismeretterjesztő kötettel kezdtem. Itt talán megemlíthetem, hogy melyek voltak ezek, egy-kettő, néhány, tehát hogy Natasha Campbell McBride-nak a Gap Szindróma című könyve, illetve Julia Enders Bélügyek, amelyek mind a kettő ilyen nagyon szemléletesen és nagyon közérthetően magyarázza el azt, hogy működik az embernek a szervezete belülről, amiről én korábban nem tudtam semmit, és ezekben a könyvekben olvastam a fermentált ételek, mint probiotikumok, illetve mint egészségre jótékony hatást gyakorló élelmiszereknek a hatásáról, és recepteket kerestem igazából az interneten, és találtam is néhány magyar oldalt, néhány blogot, hasonló érdeklődésű általában hölgyektől, akik néhány receptet megosztottak, illetve ezeknek a fermentált zöldségeknek a fogyasztásával kapcsolatos ilyen útmutatásokat, de nem találtam olyan helyet, ahol beszélgetni lehetett volna erről másokkal, tehát hogy így ilyen napi szintű kapcsolatot kialakítani és tapasztalatokat megosztani, és ezért hoztam létre egy csoportot 2 évvel ezelőtt a Facebookon, és akkor oda szépen lassan elkezdtek gyűlni azok, akik érdeklődnek, azok, akik már gyakorolták a fermentálást, és egymás kérdéseiből és receptjeiből meg közösen tanultunk meg igazából fermentálni. Aztán, ahogy bővült a létszám, be kellett látnom azt, hogy fel kell vállalnom ezt a feladatot, hogy segítek az újonnan érkezőknek kicsit jobban tájékozódni, mert ugye mindig ugyanazok a témák ismétlődtek, többek között az egészségügyi vonatkozások is, hogy szabad-e ezt bármikor bárkinek fogyasztani, milyen óvintézkedéseket kell tenni. Alapvetően azt lehet mondani, hogy mindenkinek a javára válik, hogyha beépíti a fermentált élelmiszereket a hétköznapi táplálkozásába, többek között azért, mert megkönnyíti az egyes ételfajtáknak az emésztését. Ezen kívül azonban, amikor valakinek valamilyen krónikus emésztőrendszeri betegsége van, azért mindig számítania kell arra, hogy ezek a nagy mennyiségű baktériumtartalom, illetve a feltárult, felszabadult ásványi anyagok, vitaminok miatt azért okozhatnak, meg a savtartalom miatt okozhatnak kellemetlenségeket. Éppen ezért, hogyha valaki tudja magáról, hogy ilyen problémája van, akkor mindig csak nagyon óvatosan és inkább csak a savanyú zöldségeknek a levét iszogatva ismerkedjen, és folyamatosan figyelje a testének a jelzéseit, mert az a legpontosabb diagnózis, amit fel lehet állítani saját magunkról.
Hát itt arra gondolsz, hogy nem egyszerre nagy mennyiséget
kell nagy mennyiséggel kell kezdeni.
Hozzászoktatni, ez akár,
igen.
Akár lehet egy korty.
Így van, így van. Naponta egy kis kanálnyi, tehát hogyha tényleg valakinek nagyon súlyos betegsége van, itt mondjuk gondolok krónbetegségnek az aktív szakaszára például, vagy fekélyes emésztőrendszeri betegségekre, annál egyébként az nagyon fontos, hogy amikor valakinek aktív fekélye van, akkor sosem szabad ilyen savanyú fermentált termékeket fogyasztani, ugye a sav az ilyenkor irritálja a nyárkaháltját. Igen, meg kell várni, amíg meggyógyul, és akkor utána szépen lassan, és akkor a gyökér okokat fog majd segíteni egyébként a táplálkozás egészének ilyen finomra hangolásával ez a fermentált zöldség.
És van esetleg más esetben ellenjavallat? Nem csak az emésztőrendszeri.
Akiknek nagyon fontos odafigyelni rá, azok mondjuk a légúti allergiákkal küzdők, illetve a hisztamin intoleranciában szenvedők, asztmások mindannyian fogyaszthatják, de szintén ez a lényeg, hogy figyelni kell a saját testük jelzéseire, ugyanis a fermentált ételekben az idő előre haladtával a hisztamin a baktériumok tevékenysége nyomán feldúsul, és ugye ez az ingerület átvívő anyag, ami az allergiás reakciókért felelős, tehát felerősítheti a tüneteket. Viszont hosszú távon ezzel az apró óvatos testre vagy egyénre szabott kezeléssel meg lehet úgy támogatni az immunrendszerünket és a belsőnket, hogy utána már le tudjuk küzdeni magát az alapbetegséget is, ha megfelelő.
Említetted, hogy óvatosan a mennyiséggel, de akkor mégiscsak valamit mondjunk, hogy mennyi az a mennyiség. Hogyha valaki mondjuk nem szenved ezekben a betegségekben, de nem is akar magának ártani, tehát naponta szeretné fogyasztani, akkor mennyi?
Hát naponta, és teljesen egészséges valaki, akkor ízlés szerint. Tehát ha átlépi valaki azt a mennyiséget, amit már a szervezete egy kicsikét nehezebben fogad be, akkor annak tünetei lesznek, tehát mondjuk másnap futnia kell a mosdóba, vagy ilyesmi, ha ilyen történik, akkor mindig gyanakodni kell rá, hogy valami nincs rendben odabent, és akkor egy kicsikét vissza kell venni akár mondjuk a fermentált zöldségekből is, de az is lehet, hogy nem ez az, ami irritálja az emésztőrendszerünket, hanem valami más. Igen, csak valamit nagyon beindít. Én általában például mióta jól vagyok, azóta mondjuk majdnem minden étkezéshez így egy ilyen savanyúságos tányérnyit meg szoktam enni a zöldségekből, vagy ha éppen nem, akkor mondjuk a nehezebb étkezések előtt vagy után egy ilyen kupicányi levet le.
Az mindegy, hogy előtt vagy után?
Szerintem, hogy mire
igen,
használjuk.
Igen, igazából.
Ha mondjuk van valakinek egy reflux problémája, és az megissza, akkor az nem fog jelentkezni.
Tehát ez jó, hogy említed ezt a példát. Refluxnál én inkább azt javasolnám, hogy evés után, hogy segítse a gyomorsavnak a munkáját, mert hogyha előtte isszuk meg, és kivált kép, hogyha akár néma refluxunk van, akár bármiféle ilyen nyelőcső, felmaródás, nem is fekély, csak bármiféle ilyen irritáltság, akkor ugye ez a töménysavas oldat éhesen evés előtt azért az kellemetlen tud lenni. Tehát akkor vagy evés közben, vagy evés után, de ilyen eszméletlen jó megváltás érzést tud okozni. Tehát saját tapasztalat is, hogy
is
ilyenkor
mondtad,
igen.
Hogyha valaki jól bevacsorázik, és nagyon nehéz elviselnie azt, hogy az emésztést elviselni, akkor utána megiszik egy pohárnyi zöldséglevet, fermentált zöldségnek a levét, igen. Akkor az úgy helyre teszi a dolgokat.
Igen, segít. Általában segít, igen.
Nagyon fontos dolog, hogy az egyes gyógyszerek hatásmechanizmusát befolyásolja-e?
Ez olyan esetben fontos ezt figyelembe venni, amikor maga az alapanyagunk tudva levő, hogy van bír ilyen hatással. Itt például az egyik legjobb példa a grapefruit, amiről nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy egyes szívgyógyszereknek a hatását befolyásolhatja.
Igen.
És ez fermentálás során sem változik. Tehát általában az az alapelv, hogy az adott kiinduló alapanyagnak a hatásai, azok fermentálás után, ilyen szempontú hatásai általában nem változnak fermentálás után, de mindig jó előbb, hogyha valaki rendszeresen gyógyszert szed, akkor rákérdezni, hogy például ilyen ételt fogyaszthat-e, vagy mondjuk vannak ilyen alkohol problémákról való leszokást segítő gyógyszerek, amelyek mellett ugye nem csak alkoholt nem szabad fogyasztani, hanem ecetes ételeket sem. Olyan esetekben például ezek a tejsavas savanyúságok is okozhatnak problémát, tehát azért körültekintően kell eljárni. Tehát, ha valaki tudja magáról, hogy ilyeneket fogyaszt, akkor legyen körültekintő.
Ez nagyon fontos volt, de az is fontos, hogy 2 percünk van hátra, és itt már csak összefoglalhatunk, és reméljük, hogy reméljük, hogy Ágnes legközelebb is talán a közeljövőben is vendégünk lehet, és folytathatjuk ezt a témát. És remélem, hogy a hallgatók most nem jeleztek vissza, de nagyon remélem, hogy azért hallották, amiről most beszéltünk, és lesz majd reakciójuk a következő adásban talán, ami augusztusban lesz.
Igen, egy hónap múlva fogunk találkozni. Lehet a telefonoknak a semmisége az, hogy nyári szünet és szabadság
igen.
van, úgyhogy lehet ismétlés. Kerül majd a műsorunk, vagy éppen egy új alapokra helyezzük.
De hogyha van reagálás, és most nem volt lehetőség telefonálni, akkor vagy az Editnek, vagy a Mária Rádió oldalára lehet jelezni, hogy mégis tetszette önöknek az, hogy ilyen formán vezettük a műsort, és esetleg ennek lesz folytatása, és milyen témák érdekelnék önöket? Nem tudom, hogy neked szokott-e jönni ilyen jelzés.
Igen, kapok néha e-maileket a témákkal kapcsolatban, úgyhogy kérem én is a hallgatókat, hogy e-mailen keresztül keressenek meg a témával kapcsolatban. Annyit elmondhatunk a mai műsorunkról, hogy nagyon érdekes és hasznos eljárási móddal ismerkedhettünk meg, illetve nem ismerkedhettünk meg, hanem betekintést kaptunk. Ugye egy dolgot azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy nincsenek csodaszerek és csodamódszerek. A táplálkozással megelőzhetőek a betegségek. Ha már betegek vagyunk, akkor a táplálkozással, szintén a táplálkozással tudjuk kísérni a betegséget, csökkenteni a betegségnek a mellékhatásait, vagy a gyógyszerek mellékhatásait. Én személy szerint csak ajánlani tudom, hogy próbálják ki, kísérletezzenek, hiszen zöldségről és gyümölcsről van szó, a vitamin és ásványi anyagtartalmokkal együtt biztos, hogy nagyon jót tesznek a szervezetünknek, és hát a bélflórára is jó hatással van.
Kedves hallgatóink, a Mária Rádió Isten Patikája júliusi adását hallották. Vendégünk volt Király Ágnes, köszönjük az ő szakértő gondolatait, és hogy nem ilyen jól kifejtette ezt a fermentálási folyamatot és az egyéb hatásait, hatásmechanizmusát, és köszönjük a hallgatók megtisztelő figyelmét. Szép nyári napokat kívánunk mindnyájuknak.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Beköszöntött a nyár. Sokfelé járhatunk szabadságon. Talán most több időnk jut sok mindenre, egymással való találkozásra. Talán több időnk jut arra, hogy a Mária Rádió adásaiba is bekapcsolódjunk, vagy esetleg visszahallgassunk egy-egy olyan műsort, amelyet szívesen meghallgattunk volna, vagy amelyben csak egy-egy részletet tudtunk élőben meghallgatni. Milyen jó, hogy van erre lehetőségünk. Milyen jó, hogy a nyári időszakban talán több idő jut arra, hogy egy-egy ilyen tanítást végighallgassunk, egy-egy ilyen tanítást átgondoljunk, vagy éppen a Szentírásról szóló műsoraink kapcsán a Szentírás egy-egy helyéről elmélkedjünk, gondolkodjunk. És mindez azért lehetséges, mert önök kedves hallgatóink támogatják újra és újra rádiónk működését, rádiónk műsorát. Amikor egy-egy helyen járunk, akkor talán érdemes fölhívni a figyelmet az ott lévő ismerősöknek, vagy akikkel éppen együtt nyaralunk, valamiért összehozott a sors a Mária Rádió műsorára, a Mária Rádió adására. És ha így bővül a hallgatói körünk, ha többen fogjuk hallgatni a Mária Rádiót, akkor többen lehetünk, akik adományainkkal tudjuk segíteni a rádió műsorát, a rádió működését. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden támogatásért, minden jó szóért. Köszönjük hallgatóink buzgalmát, kitartását, megerősítését. Áldjon meg minden adakozót, áldjon meg minden segítőt a mindenható Isten, ezért imádkozunk újra és újra, amikor hálát adunk a rádió működésért, hálát adunk a kedves hallgatók nagy lelkűségért, támogatásáért, adományaiért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébános hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeretettel hívjuk kedves hallgatóinkat a Mária Rádió zarándoklatára, augusztus 20-án. Mutassuk meg hitünket és elhatározásunkat a keresztény értékek mellett. Zarándokoljanak a Mária Rádió családjával közösen a Szent Jobb körmenet helyszínére. Hozza magával családját is erre a lélekemelő eseményre. Várjuk azon hallgatóinkat, akik a zarándoklat során vezetnének imádságokat, illetve egy-egy tized rózsafűzért. A testvérek szolgálata mutatja meg számunkra családunk hitének erejét. Találkozzunk minél többen augusztus 20-án 13 órakor a Mária Rádió szerkesztősége előtt a 13. kerületben található Gogol utca 28 szám alatt. A gyalogos zarándoklat 13 óra 30-kor indul el a Szent István Bazilikához. Zarándoklatunk fénypontja a 17 órakor kezdődő ünnepi szentmise és az azt követő Szent Jobb körmenet. A szentmisét bemutatja Erdő Péter bíboros, a szentbeszédet Berta Tibor tábori püspök közreműködésével hallgathatjuk majd meg. Imádkozzunk és adjunk hálát országunkért, nemzetünkért közösen, augusztus 20-án, Szent István államalapítónk ünnepén.
Mária Rádió.
Hírpercek.
Öt új helyszínnel bővült a történelmi emlékhelyek listája.